Hallgassuk a továbbiakban is dr. Guzeo András, ideggyógyász, pszichiátert.
Egy másik teljesen hasonló eset, egy 12 éves kislánynak szívátültetést végeztek, mert egy vele született szívbetegsége volt, és az átültetés után a kislánynak rémálmai jelentkeztek, és ezeket elmesélte a szülőknek, a szülők az orvosnak, az orvos a rendőröknek, és a rémálmok kapcsán megfogták az ő donorának a gyilkosát. Egy 9 éves kislánynak a gyilkosát. Tehát a gyermek megkapta azokat az információkat, és ezt valahogy a szervezete tudomására hozta, a kívülállók tudomására hozta, hogy mi történhetett, milyen emlékképeket hozott magával a másik gyermektől.
Idézet következik. Ha az ember rosszra a tüneteire összpontosít, állandósítja azokat. A gyógyulás egészen addig nem fog megtörténni, amíg nem vagyunk képesek a betegség helyett a jólétre összpontosítani, mondja Bob Doyle a Titok című könyvben. Hát, szabály.
Igen. A Titok című könyv egyébként nagyon sok hasonló dolgot tartalmaz.
Érdemes elolvasni?
Érdemes. Mindenkinek ajánlom. Egy alapmunka, amelyikben az egészségre vonatkozó nagyon-nagyon sok érdekesség van. Többek között ezeket a szervátültetéses dolgokat is ebben a könyvben olvastam egy néhány sorban. És az eredeti könyvek pedig meggyőztek arról, hogy itt tényleg ezt komolyan kell venni. És azóta ezt több helyen idézik, és ezzel foglalkoznak, hogy ezt szisztémásan vizsgálják is. Tehát a gondolataink nem mindegy, hogy mit tartalmaznak. A beteg ember a panaszaira összpontosít, és hajlandó állandóan ezekre gondolni, ezektől nem tud szabadulni, és ha valakivel véletlenül találkozik, akkor ömlik belőle a szó, és miről beszélnek? Hát csak a saját panaszait hallani. Ebben nekem van részem nap, mint nap, mert órákon át más sem hallgat az ember, mint másoknak a panaszait türelemmel, és abból megpróbálja kihámozni az eredendő bűnt, az eredendő bajt, amitől az egész származik, és nagyon sokszor meg lehet találni, és ha az ember feloldja ezt az eredendő problémát, akkor megoldódik a probléma anélkül, hogy éppen gyógyszerrel kellene mérgezzük a beteget. Tehát a gondolatainkkal üzenünk minden egyes sejtünknek, mint ahogy az emócióinkkal is. Ha jó kedvem van, akkor jókedv molekulákat küldök a gulyás levesembe, a vérembe, és minden sejtem örül. Ha rossz kedvem van, minden sejtem búbánatos lesz. Ha a betegségemről beszélek, akkor azokat a sejteket, amelyek betegek bennem, ezáltal megerősítem. Sőt, újabb ilyen beteg sejtek létrehozására adok lehetőséget, vagy éppen parancsot. Mert a gondolataimat, a sejtjeim génjei, a sejtmagban raktározott átörökítő anyag rögzíti. És ha nekem rossz gondolataim vannak, ezek megváltoztathatják a génjeimet, és ennek a következtében rossz indulatúság is elindulhat a szervezetben. Erre egy nagyon érdekes vizsgálatot és kísérletet végeztek egy amerikai intézetben. Szájnyálkahártyáról kapartak le sejteket, és ezeket egy kémcsőbe tették, amelyben tápfolyadék volt, tehát a sejtek itt lebegve tovább éltek. És arra kérték a gazdát, hogy fogja meg ezt a kémcsövet, tartsa a kezébe, és gondoljon rosszra, szidalmakra, szidalmazzon valakit. És ezt követően megnézték a sejteket, megnézték a géneket, és a génekben negatív, rossz indulatú változásokat láttak. Tehát az ember szervezetéből kivett sejt a közelben átalakítható. és a sejt átörökítő anyaga megváltoztatható csupán a gondolat által. Ez már sokkal messzebbre visz. Ez odáig vezet, hogy ehhez nem kell gulyásleves, mert a kémcsőben más a gulyásleves, nem a vérem, hanem a gondolataim üzenete eljut a kémcsőben lévő sejtekhez, és ezek reagálnak rá. Hogyan jut el? Úgy, hogy a gondolataim elektromosság következtében jönnek létre, az idegsejtek között elektromos áram cikázik. Ahol áram van, ott mágnesesség is van. Ahol pedig elektromágnesesség van, ott rezgés van. Elektromágneses rezgés van, tehát az én gondolataim nem mások, mint elektromágneses rezgések. És ezek az elektromágneses rezgések, ezek szabadon futkároznak a világűrben, és a testemen belül is, és a kémcsőhöz is eljutnak. És a kémcsőben változtatnak a sejtjeim átörökítő anyagán, attól függően, hogy milyenek a gondolataim. Nagyon érdekes volt például az a megjegyzése az egyik kollégának, aki mintákat vesz betegektől, daganatokból, hogy meghatározzák azt, hogy ez jó indulatú, rossz indulatú, vagy van-e egyáltalán daganat a csomóban. És azt mondja, hogy arra figyeltem fel, hogy ezek mind egyformán gondolkodnak. Tehát arra utalt ezzel, és ő nem pszichológus, hanem egy materialista, aki a dolgok materiális részével foglalkozik, és szövett annal, és arra figyel föl, hogy azok, akiknek daganatuk van, azok egyformán gondolkodnak. Tehát van egy gondolkodási típusuk, ami hajlamosíthatja őket arra, hogy daganatot hozzanak létre a szervezetükben. Hogy ez mégis hogyan alakul, erre azok a megfigyelések adnak további támpontot és erősítést, amelyek kapcsán, ha valakinél felfedeznek egy daganatot, és egy picikét elbeszélgetnek az illetővel, nagyon könnyen kideríthető az, hogy 2-3 éven belül valamilyen komoly lelki traumán esett át. Kérdés az, hogy ezt a lelki traumát hogyan tudta feldolgozni. Hónapokig a gondolataiban keringtek a negatív dolgok, és ezek negatív rezgéseket bocsátottak ki, és ezek a negatív rezgések a sejtjeit befolyásolva azokban elindítottak egy negatív elváltozást. És ennek a következménye lehet a daganat például.
No, ahhoz, hogy a tudatos és a tudatalatti elméről beszélgessünk, egy picit anatómiázzunk. Meséljen egy picit nekünk, tanár úr, az agyféltekék működéséről. Mit tud a jobb, miért felel a bal?
Hát a két féltek az egyértelműen látszik, az, ha disznóvágás van, aminek a szezonját éljük most, és felvágják az agyvelőt, akkor a koponyát, akkor gyönyörű szépen látszik, hogy a disznónak is két agyféltekéje van, és hát az embereknél is ugyanígy van, és majd minden állatnál, minden emlős állatnál így van, és a két agyfélteke nem teljesen egyforma. Az egyértelmű, hogy vannak jobbkezesek, meg balkezesek. Ugye, aki gyerekkorában már balkézbe veszi a ceruzát, és balkézzel ügyesebben ír, ő fordított. És nem szerencsés, hogyha ezeket a gyerekeket átszoktatják jobbkézre. És ezt ma már nem csinálják. A mi időnkben még ütötték, verték, körmösöket kaptak a gyerekek, hanem nem a jó kezébe fogta a ceruzát.
Engem is átszoktattak, csak én mázlista vagyok, mert engem nem ütöttek, vertek, úgyhogy.
Igen. És tudjuk azt, hogy a domináns félteke az ügyesebb. Egészen más funkciókat végez, mint a szubdomináns vagy nem domináns félteke. Másokért felelős. A tudatos gondolkodásért a domináns félteke felel, a jobbkezeseknél a bal a domináns félteke, ugyanis az idegpályák kereszteződnek. És ha valaki balkezes, ő neki a jobb a domináns féltekéje. Tehát egy jobbkezesnek a bal félteke a tudatos féltekéje. A jobb féltekéje a tudattalan féltekéje, ahol az intuíciói vannak, a megérzései vannak, és ennek megfelelő gondolkodási típus. A művészek azok, akiknek ez egy kifejezetten fejlettebb terület.
Csak egy zárójelet hadd ékeljek közbe, és azoknál, akiknél megtörtént az átszoktatás, összekeverednek ezek a dolgok?
Bizony, ez időnként zavart hozhat létre. Zavart hozhat létre a testsémában, ugyanis bennünk él egy testséma, hogy ez a jobb oldalam, ez a bal oldalam, és ezt én látom, és ez él bennem, és ez meg is valósul. A kettő nem mindig egyforma. És nagyon gyakran látjuk azt, hogy a két oldal között nem csak dominanciabeli különbség van, hanem egyéb is. Például az egyik kezünk vagy egyik lábunk nagyobb, mint a másik. Például egy fél számmal vagy egy számmal nagyobb az egyik lábunk. Vagy ha valakinek valamilyen problémája van, az mindig az egyik oldalon jön. Egyik oldalon romlanak a fogaim jobban például. Ha baleset ér, mindig azt az oldalt éri. Ott ütöm be jobban, ott sérülök, ott törik el, ott szenved, a betegségek azon az oldalon jelennek meg például. Ez hihetetlenül érdekes, és hozzátartozik ehhez a dominanciához. A világháborúk során észleltük azt, hogy bizonyos agyterületek sérülése, hogyha például valaki lövést vagy szilánkot kapott, és az behatolt az agyába, és ezt túlélte, akkor bizonyos funkciók károsodtak. És ebből azután messze menő következtetéseket tudtak levonni később a bizonyos területek funkciójára. Egy nagyon érdekes dologról olvastam a minap, hogy valaki elesett, beütötte a fejét, egy kisebb agyrázkódás szenvedett, és ettől kezdve a gondolkodása teljesen megváltozott. Nem tud semmit sem elfelejteni.
Húha, az se jó.
Nem bizony. Minden, ami valaha elé kerül, amit hallott, amit látott, az minden megmarad, és hónapok, évek után teljesen pontosan vissza tudja adni az utolsó apró részletig. Külön tanulmányt érdemel ez az agy, hogy milyen változás jöhetett létre, hogy hol kell beavatkozni az agyba, hogy ilyen változást létre lehessen hozni. Hát vannak emberek, akiknek rossz a memóriája, szeretnének jobb memóriát. Hát persze nem üthetem mindenkinek a fejét a falba, hogy
legyen jó memóriája.
Jobb memóriája.
Milyen pontot igen. Érhetett az ütés?
Persze, meg milyen véletlenek játszottak össze, hogy pont az a terület károsodott, és vagy lehet, hogy pont egy ellenőrző terület, egy gátló területtel való kapcsolat szűnt meg, vagy csökkent valamelyest, aminek a következménye pontosan ez az eredmény.
De ez iszonyan letereheti mondjuk az agyat, ez, hogy nem tudtuk felejteni.
Hát igen, igen. Van is ilyen, a könyvemben is hozok egy képet erről, ezzel a mai modern módszerrel, amikor látni tudjuk azt, hogy egy időben mely agyterületek azok, amelyek dolgoznak, és ismert a fiatalok körében sajnos egyre gyakrabban, és a felnőtteknél is van ilyen, az úgynevezett ADHD-szindróma. Ez a figyelemgyengeség és túlmozgásos zavar, ami ma már szinte ragályként terjed a gyermekek között, a kisiskolás gyerekek között, akik nem tudnak megülni a padba, nem tudják a figyelmüket terelni, nem tudnak odafigyelni, és ezért nem tudják megjegyezni a dolgokat, nem tudják visszaadni, nem tudnak jól felelni, és a többi. Ezeknek, ha az agyát megnézzük ezzel a technikával, akkor egyszerre csak nem az összes lebeny területén találunk aktivitást. Ha én bizonyos gyógyszeres kezelést veszek igénybe, akkor ez az aktivitás redukálódik, és a gyerek viselkedésében jelentős változás következik be. Tehát az egyszerre működés az nem éppen szerencsés, és ezen valamivel változtatni kell. Erre persze vannak más pszichológiai módszerek is, nem feltétlenül kell itt azonnal gyógyszerek, súlyos gyógyszerekhez nyúlni.
No, van még egy kis időnk, akkor menjünk bele a tudatos elme, illetve a tudattalan vagy tudat alatti elme fogalmának megmagyarázásába, vagy meghatározásába. Hát ugye egy józan paraszt ésszel a tudatos, amit én irányítok, a tudat alatti, amit nem.
Igen. Nagyon sokan nincsenek egyáltalában tisztában azzal, hogy nekünk van egy tudat alatti elménk is, és amikor beszélgetünk, és megkérdezem azt, hogy mennyi az aránya kettő között, hogy a magánál például, aki egy nagyon tudatos valaki, és nagyon meggondolt, mennyi lehet a szerepe a tudattalannak? És akkor azt mondja, hát 50-50, de talán inkább 60-50 a tudatos javára. És amikor közlöm vele, hogy hát azért ez gyakorlatban picit másként néz ki, a mérések azt mutatják, hogy 95 az 5-höz. És ebbe az 5 a tudatos rész. És akkor tátva marad a szája. És hogy? Hát mondom, nézze. A szervezet működésében rengeteg olyan dolog van, ami a tudatunktól teljesen függetlenül megy. Gondolok itt a szívverésre. A szívünk az a születésünk, illetve a fogantatásunk pillanatától kezdve, miután néhány sejt csoportosodik, és elkezd ritmusosan ütni, és kialakul belőle a szív, attól kezdve a halálunkig, még utána még egy óráig is legalább működik. A béka szívét kivehetem a testéből, és külön oda teszem az asztalra, és az még fél óráig ver utána. Tehát ezt a működést valami irányítja. Ugyanígy irányítja a légvételünket. Azzal a különbséggel, hogy a légvételünk az egyetlen olyan belülről a tudattalan által irányított működés, amit tudatosan is tudok szabályozni. A szívműködésemet nem tudom szabályozni. Az izzadásomat nem tudom szabályozni. A gyomorkorgásomat nem tudom szabályozni. A beleim korgását, a beleim működését, hogy azok tovább passzírozzák a táplálékot, emésztve, emésztetlenül, nem tudom szabályozni. A hőmérsékletemet nem tudom szabályozni. Ezt mind a tudat alatti végzi, és egy olyan szinkronban, egy olyan pontos szabályozással, ami nekem mindig optimálisan a legjobb. Tehát ez teszi ki a 95%-ot. Ezt úgy lehet elképzelni, mint ha egy hajó hasonlatával vesszük, akkor a tudatos elme a kapitány, amelyik megmondja, hogy irány balra, és akkor a kormányos tudja, hogy mit kell csinálni, és a hajó elindul balra. És a gyorsuljunk, akkor a fűtőmester két lapáttal rádob a tűzre. Tehát a kapitány a tudatos elme, és a tudattalan pedig az összes kiszolgáló személyzet, amik felelnek azért, hogy tisztaság legyen, rend legyen, az ebédet megfőzzék, feltálalják, be legyen fűtve, meleg legyen a hajó, menjen a hajó, forogjon a kerék, és a többi. Tehát mindezért a tudattalan a felelős. Most a kettő azért jól el van határolva egymástól, és össze is dolgoznak. A tudatos elme időnként eldönt valamit. Egy darabig működik is a rendszer, addig, ameddig a figyelmem addig terjed, hogy vigyázzak, hogy amit elhatároztam, azt meg is tudjam csinálni. De egy idő után közben jön valami, eltereli a figyelmemet, és a rendszernek tovább kell működni, és ilyenkor a tudattalan veszi át az irányítást, és már is a régi rend jön elő.
Itt a fogyás esetét hozta előtanár, hogy egy gyakori dolog.
A fogyás
vagy
esete,
a dohányzásról lesz.
Hogy hihetetlen akaraterővel két hétig, mert kb. Két hétre terveztem be, tartom a diétámat, hogy csak fehérjén élek, és semmi szénhidrát, semmi zsír, semmi. Szenvedek, mint a csoda, de két hétig bírom, le is fogytam 20 kilót, mint a pinty. De amint letelt a két hét, vagy már csak másfél hét telt el, és valami eltereli a figyelmemet, valami stresszes helyzetbe kerülök, és azon veszem észre magamat, hogy már megint a süti ott van a kezemben, vagy a csokoládé, és eszem, és észre se vettem, de már egy fél táblát bedobtam. Tehát a tudat alatti a szokásaink őre, és mi a tudat alattink rabja vagyunk, mert mindig az jön elő. Itt egy kedvenc történet, a teknős béka történet, ami megint hasonlatként összehozza a tudatos és a tudatalatti működését, ugye? Ismert, hogy fussuk át a rétet. A nyuszival, a teknős béka. Jó, persze, induljunk, nyuszi neki indul, kettőt ugrik, már rét közepén van, hét ágra süt a nap, jó idő van, hát teknős még sehol sincsen, lefekszik, sütteti a hasát, közben elalszik egy picit, teknős meg szép lassan elmegy a nyuszi mellett, átér a rét túlsó oldalára, a nyúl még mindig alszik, horkol. És aztán egyszer csak nyúl hirtelen fölébred, körülnéz, hol van, ugrik kettőt, ott van a rét túlsó oldalán, teknős béka meg kacag és várja, hogy na mi van, nyuszi? Én már itt vagyok. Tehát körülbelül így működik a tudatos és a tudattalan is. A tudatos elménk a nyuszi. Ugrándozik jobbra-balra, ezt akar, azt akar, amazt akar, egyszerre többet is akar, míg a tudattalan meg szép, lassan, nyugodtan végzi azt, amit kell neki csinálnia, amit már megszokott, és mindig visszatérünk a megszokotthoz. Már ötször leszoktam a dohányzásról, és mégis itt van a kezembe, és füstölök.
Végül, de nem utolsó sorban egy utolsó kérdés, hogyan tudok változtatni a tudat alattin?
Ez egy nagyon jó módszer, mert lehet rajta változtatni. Tehát a tudattalattinkban vannak azok a beégetett minták, amelyek az életünket irányítják. És ezen változtatni kell időnként. Két mód van rá. Van a lassú, és van a gyors. A lassú módszer az, hogy addig ismétlem, amíg a könyökömen nem jön már ki az egész, akkor nagy valószínűséggel bent van a tudatalattimban is, amit szeretnék elérni. Tehát ehhez nekem több hét, több hónapra van szükségem, még ugyanazt a témát ennyiszer elismétlem. A gyorsabb módszer az, hogy lemegyek a tudatalattiba, és direkt úton elrendezem a dolgokat. Ehhez két lehetőség áll rendelkezésünkre. Az egyik az, hogy elmegyek egy hipnotizőrhöz, aki engem transzba ejt, egy beszűkült, figyelmileg beszűkült tudatállapotba, és ilyenkor a tudat alattival lehet közölni dolgokat, és a szervezet, az ember végrehajtja ezeket. Na most erre aránylag kevés lehetőség van, és kevésnek adatik meg ez. Ennél egy egyszerűbb technikát tanítunk a tanfolyamainkon, és könyvemben is szerepel, hogy én magam megyek le a tudat alattimba, egy meghatározott technikával, egy meghatározott szándékkal, ami aránylag rövid, és azt előadom a tudat alattimnak, nem parancsolva, hogy holnapra álljon egy piros Mercedes a házam előtt, mert ezt nem fogja végrehajtani, hanem lemegyek és közlöm vele, hogy szeretném, hogyha segítenél abba, hogy hozzájussak egy piros Mercedeshez. Te tudod a legjobban, hogy mi ennek a legkönnyebb módja, segíts engem ebben. És segíts abban is, hogy ennek a finanszírozását hogyan tudom a legkönnyebben megoldani. És utána ott hagyom a tudatalattiba, hagyom, hogy az dolgozzon, és aztán majd alkalmasint idővel visszajön az intuícióimban, megérzéseimben, egyszer csak megjelenik a válasz, és megkapom azt, amit szeretnék. Igen, lehet, hogy erre több évet is kell várni, de lehet, hogy hónap már itt van. Az egyik barátom mesélte, hogy partnerválságban volt, elvált a feleségétől, és decemberben eldöntötte, hogy tavasszal neki új párja lesz. Március 21-én bejött. Nem is tudta még, váratlanul egy olyan pácienshez ment ki szolgálatot teljesíteni, akivel véletlenül nem a szokásos másfél-két órát, hanem 4 órát töltött el, mert a vonzás már olyan volt, hogy beindult a kémia, hogy azt ilyenkor mondani szokták, és másnap valakivel beszélgetve már el is szólta magát, hogy neki van már jelöltje, és be is jött, és ő lett, és azóta is együtt élnek, és jól élnek.
És happy end a vége. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm. Szerintem ezzel menjünk tovább, hipnózis, transz és egyebek, mert van még mit kiveséznünk. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Guzeu András a Gondolat hatalma című kötete kapcsán a szakemberrel, az ideggyógyásszal, pszichiáterrel beszélgettem. Ezt a témakört jövő héten is folytatjuk.